Sok szeretettel köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus nevében, és reménységünk szerint a mai alkalommal a antiochiai gyülekezet vázlatos tanulmányát be fogjuk fejezni. Nyissuk is ki Bibliánkat az Apostolok Cselekedetei 13. rész első 3 versénél. Egy jól ismert ige, a januári szolgálatomban már a bőjt kapcsán beszéltem erről, most más aspektusból fogjuk megvizsgálni. Tehát Apostolok Cselekedetei 13. rész első 3 vers. Voltak pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely próféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki Nigernek is hivattaték, és Cirénei Lucius, Manaén, ki Heródesra negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, ezt mondta a Szent Szellem, válasszátok el nekem Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Az elmúlt két alkalommal átnéztünk már egy pár dolgot az antiochiai gyülekezet születésével, attitűdjével kapcsolatban, és a mai alkalommal a látással rendelkező gyülekezetről szeretnék beszélni, illetve összevonnám a következményével, és hogy ez a szolgálati ajándékok és a többszintű vezetéssel történt. Az imádkozó bőtölő gyülekezettel, ahogy mondtam, korábban már beszéltem, és a mai napon a látással szeretnék egy kicsikét foglalkozni, megnézni egyrészt Pál apostol életében, hogyan működött a látás, a mi életünkben hogyan történhet a látás átvétele, és ha az időnk engedni fogja, akkor egy-két ószövetségi történetet a korintus igének megfelelően tanulságképpen meg fogunk nézni, hogy milyen hatással is van egyes emberekre, hogyha látással rendelkezik, és mit tanulhatunk ennek kapcsán az igéből. Ahogy mondtam, ez egy látással rendelkező gyülekezet volt, és a látásnak az alapját az adta, hogy nagyon sok szolgált ajándékkal rendelkező személy gyűlt össze a gyülekezetbe, nagyon sok proféta és tanító volt, gyakorlatilag a szellemi ajándékoknak egyfajta átjáró háza volt ez a gyülekezet, és számtalan nevet lehetne felsorolni, amire korábban utaltam is, akik megjelentek ebbe a gyülekezetbe, és ezek folyamatosan formálták a gyülekezetnek a képét és a látását. Ahogy mondtam, valamikor Krisztus után 36-37 körül születik a gyülekezet, és ezek az események a 47-es években történt, tehát kb. 10 év volt az, amire a látás kikristályosodott ebben a gyülekezetben, és ebben a látásban megerősödtek a vezetők, és itt a Szentlélek által egyértelmű utasítást kaptak arra, hogy az 5 vezetőből 2-t a Szentlélek elválaszt egyfajta bizonyos munkára, és itt a múlt idő nagyon hangsúlyos, mert ez azt jelenti, hogy Sault, vagyis Pált, illetve Barnabás nem akkor abban a pillanatban választottak a Szentlélek, hogy ezt a munkát el kell végezni, hanem ők erről kaptak korábban egy kijelentést, csak most jött el az ideje annak, hogy ez realizálódjon, megvalósuljon az életükben. Erre Pál apostol is majd fog utalni, és majd fogok erre igét is hozni. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy egy gyülekezet akkor működik jól és egészségesen, ha vezetők kapnak Istentől egy kijelentést és egy látást, mert hogy az ószövetségi írásokban is megvan írva, nincs látás, elvadul a nép. Egy gyülekezetnek nincs egy világos, kristálytiszta látása arról, hogy Isten mire hívta ezt a gyülekezetet, miért pont ezen a helyen van, miért pont azok felé kell szolgálni, miért pont úgy kell szolgálni azok felé, milyen szolgálati ajándékok kellenek, vagy karizmák kellenek ahhoz, hogy ezt a fajta szolgálatot a gyülekezet betöltse, akkor a gyülekezet nem fogja tudni betölteni a küldetését, és nem lesz látás. Sok gyülekezetben az a probléma, hogy vannak nagyon jó ajándékkal megáldott testvérek, sok karizmát elhelyezett Isten a gyülekezetben, de mivel nincsen látása a vezetésnek és a vezetőknek, mindenki azt csinál éppen, amit akar, ami éppen tetszik neki, és senki nincs normál esetben a helyén, nincs benne az elhívásában, és nem az ajándékában szolgál. Tipikusan megfigyelhető az olyan közösségekben, ahol 2, 3 vagy 4 szolgálati terület van, és mindegy, hogy milyen ajándéka van valakinek, ebbe a 3-4-be bele kell zsúfolni. Mert megtértél, újjászülettél, hívő vagy, neked szolgálni kell, ha van ajándékod, ha nincs, ha értesz hozzá, ha nem, ez a 4 van, válasz ebből. De a Biblia ilyet nem ismer. A Biblia azt ismeri, hogy van egy gyülekezet, a vezetők elvesznek Istentől egy látást, és az Istentől elvett látásba állnak bele a szolgálattevők, és akkor antiochiai gyülekezetben ezt lehet látni, hogy ezek a személyek, akik a gyülekezethez csatlakoztak a évek folyamán, ezek beleálltak ebbe a látásba, és felismerték azt a küldetésüket magának az egész gyülekezetnek, hogy ők bizony egy olyan központ lesznek abban a térségben, amely az egész mediterránum térségét be fogja majd az evangéliumba hálózni, és el fogja érni. Tulajdonképpen az első századi keresztény misszió, ami a 60-as évek közepéig tart Péter és Pál halálával, szinte kivétel nélkül az antiókiai misszió nyomán születik meg. Az antiókiai gyülekezet kezd el majd gyülekezeteket plántálni első körben Pál és Barnabás, majd utána Pál és Szilász, majd Márk és Barnabás által, és ezeknek is lesznek majd további gyülekezetei, és ugyanezt a mentalitást fogják majd végig hordozni. Csak emlékezzetek rá, hogy amikor Timóteus is, amikor Pál apostolék a második misszió útján a galáciai gyülekezetből kirendelik szolgálni, akkor külön proféciát és kegyelmi ajándékot kap arra a szolgálatra, amellyel be tud majd állni Pál apostolnak a munkájába, és az efézusi gyülekezetben ő lesz az egyik látás hordozó. Érdekes ebből a szempontból is már a két Timóteus levelet tanulmányozni. Hát ez az első és kulcsfontosságú dolog, hogy amikor valaki egy gyülekezethez csatlakozik, vagy megtér egy gyülekezethez, akkor a gyülekezet látását tegye magáévá, mert ez a legjobb, és ekkor szokott az előfordulni, hogy valaki eljön egy gyülekezetbe, akár először jön el, hallgat egy igehirdetést, bekapcsolódik a dicsőítés, vagy elkezd beszélgetni, az az első érzése szellemében, hogy itt hol vagyok. Nem tudja még pontosan, hogy miért, de ez az érzés önti el a szellemét, a szívét, hogy helyemben vagyok. Kialakul majd ez. De ez az érzés, illetve benyomás, inkább így mondanám, az érzés az pontatlan kifejezés, egy szellemi benyomás, hogy itt hol vagyok, jól érzem magamat. Ti átéltetek már ilyet? Ha bejöttek a gyülekezetbe, itt hol vagyok. Mindegy, hogy mi van, lehet, hogy nem érzem jól magam, nyűgös vagyok akármi, de jövök a gyülekezetbe, vágyok itt lenni, mert itt érzem jól magam. Itt van a helyem. Itt vannak a testvéreim, itt vannak azok, akik együtt nőttem fel a gyülekezetben, vagy itt vannak azok, akikkel hetenként összejövünk. Ez egy nagyon jó és kellemes érzés, és ezért könnyebb azoknak a gyülekezeti tagoknak beilleszkedni egy közösségbe az ajándékaikkal, akik beállnak egy látásba, mert tudják, hogy azt végzik, amire Isten elhívta őket. És jó esetben nincs egy ilyen féltékenység, vagy egy ilyen rivalizáló szellemiség, hogy valakinek ez az ajándéka, valakinek az az ajándéka, valakinek nagyobb látása van, valakinek kisebb látása van. Ez nem fog okozni problémát és feszültséget. Ugyanolyan szükség van arra, hogy korábban is említettem, az imaháznak a rendbetételében, a takarításban, a gyerekszolgálatban, a dicséretben, az igehirdetésben, ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a gyülekezet betöltse az Istentől kapott elhívását és küldetését. És azt is lehet látni a Szentírásban, pont az efézusi gyülekezet kapcsán, a Krisztus utáni 90-es években János apostol, illetve az Úr Jézus János apostolon keresztül világosan leírja, hogy az efézusi gyülekezet elbillent abba az irányba, hogyha nem tér vissza belőle, akkor Isten kimozdítja a gyertyatartóját. Azt a gyülekezetet, amely nem tölti be a küldetését és az elhívását, nem áll be az Istentől kapott látásába, azt a gyülekezetet Jézus Krisztus fel fogja számolni. Ő maga fogja a gyertyatartóját kibillenteni a gyülekezetnek, és majd olyan nép fog majd a helyére kerülni, hogy meg fogja teremni majd a megigazulás gyümölcsét, vagyis Isten fog majd oda ültetni egy másik közösséget és gyülekezetet, hogy az emberek azért ne vesszenek el, mert a hívők lusták voltak, nem törődömök voltak, és a vezetők csak a saját maguk hasznával és gyarapodásával törődtek, nem pedig az elveszetteknek a megmentésével. És ahogy mondtam, ez nagyon fontos, hogy kellő egyensúlyban legyen a tagoknak a személyes elhívása és látása, illetve a gyülekezet vezetőinek a látása és elhívása a személyes életükben és a közösség életére nézve. Nézzük meg, hogy mi is a látás. Nagyon sok megfogalmazást lehet ezzel kapcsolatban találni. Én egy nagyon egyszerűt írtam le, ami könnyen megragadható és megjegyezhető, hogy a látás az nem más, mint egy Istentől jövő kijelentés a Szent Szellem által az ember szellemébe, ami engedelmességben teljesedik ki. Hát az még, hogy valaki kap egy látást vagy egy kijelentést Istentől, az nem fog addig megvalósulni, nem fog realizálódni az embernek az életében, vagy egy közösség életében, amíg az engedelmességben nem fog az ember döntő lépéseket tenni a megvalósulás irányába. Azon illetően, hogy ki hogyan kap látást, ez is egyénenként változó. Sokszor ajándékhoz is kötött ez a látás, tehát akinek mondjuk kijelentés ajándékokkal rendelkezik, olyan karizmája van, azok nagyon sokszor képekben, vagy látomásokban, vagy extatikus szelleméből kibillent állapotban kapja meg a látását Istentől, ami lehet egy rövid időszakra szóló látás, akár egy 5-10 évre, lehet egy egész életet meghatározó látás, Pálnál majd ezt fogjuk látni, erről fogok majd kicsikét beszélni. És van olyan is, amikor Isten ezt a látást tulajdonképpen, mert a Szent Szellem által, amit egy képet így beleéget a hívő embernek a szellemébe, a szívébe, és ez a látás egész életében fogva tartja őt, és nem fogja elengedni. És ez a látás fogja megtartani őt még olyan nehézségek közepette is, amelyet sokszor ember észre fel sem tudunk fogni. Hát ez a lényeg az egésznek, hogy bármilyen látást is veszünk Istentől, akár az ige által, valaki például úgy kap elhívást, hogy olvassa az igét, és kap egy ilyen szellemi benyomást, egy igeversre rá tudja építeni az életét és a szolgálatát, mert ez volt az én igém, ami az Isten elhívott és megszólított engem. És sokszor ez olyan, mint egy kis csomag, amit betesz az ember szellemébe a Szentlélek, és hogy az idő telik az életében, elkezdik kibontani. Mint olyan kis magok lennének, amelyek így elkezdenek fává növekedni, elkezdenek kirügyezni, és például, hogy egy fiatal megtér elég korán, akkor ez a csomag, amit kap Istentől, ebben benne van a jövőnek az ígérete is, akár a férj vagy a feleségnek az ígérete, a szolgálatnak az ígérete, a munkának az ígérete, akár a karriernek az ígérete, bármi, és ezt Isten, ha engedelmesek vagyunk, hogy hangsúlyoztam, elkezdi ezt szépen kibontani, és egyensúlyban tartani az életünkben. Ezért fontos, hogy látást vegyünk Istentől, és rendelkezzünk látással a szolgálatunk felől. Az első és legfontosabb látása a hívő embereknek maga a megtérés. Ugyanis azt látjuk a Szentírásban, hogy minden ember, amikor megszületik, bűnben fogamva születik meg. Vagyis a szelleme halott Isten számára, el van választva a világosságtól, és a halálnak a törvénye uralkodik a szellemében, ezért kell X időn belül minden egyes embernek meghalnia, aki megszületik. A megtérés viszont hoz egy drámai változást, ugyanis Istennek az első célja az, hogy ezt a szellemi sötétséget felszámolja. A sátánnak az a házi feladata, hogy az evangélium világosságát eltakarja az emberek elő, hogy nehogy megtérjenek, nehogy újjászülessenek, és nehogy a Szent Szellem által újjászülessenek, és ezáltal Istennel ismét közvetlen kapcsolatba kerüljön az ember. Hát a megtérésnek ez a lényege, hogy az ember a halott szellemi állapotából a Szentlélek által kap egy érintést, és a Szent Szellem újjászüli, tulajdonképpen ismét felül írja a halál törvényének a szellemét, és mivel Krisztusban van a halál és a pokolnak a kulcsa, ezért szépen az ő szellemi terület, a szellemi élete átkerül Krisztus fennhatósága és uralma alá. Pál apostolnak van egy nagyon érdekes igevers az Efézusi Levél 1.17-18-ban, ezt érdemes kicsit megvizsgálni. Itt azért imádkozik, mert arról beszél az efézusiaknak, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atya adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Ezért nem véletlenül imádkozik Pál apostol. Ugyanis a megtérés az egy életre szóló élmény kell, hogy legyen az ember életében. Egy olyan vízválasztó a fizikális világban, ami a korábbi életét teljesen háttérbe teszi, és egy új teremtés jön létre. És nagyon sok hívőnek akkor kezd az életében probléma lenni, amikor elfelejti azt, hogy ő miből és hogyan tért meg. És ezért Pál imádkozik, hogy ez a fajta tudat, hogy te megtértél, újjászülettél, a szentek között örökséged van, részese vagy az eljövendő világ erőinek és dicsőségének, ez ott kell, hogy benned legyen, erről legyen egy látásod. Mert akkor nem az fog érdekelni, hogy milyen az anyagi helyzeted, milyen a társadalmi helyzeted, milyen a szolgálati területed a gyülekezetben, hanem az eljövendő dicsőséget fogod keresni, és arra fogsz tekinteni, és akkor nem a világ vonzása, nem a világ húzása lesz a legfontosabb számodra, hanem hogy engedelmeskedjél Isten elhívásának és Isten akaratának. Ez nem minden hívő szokta megérteni első körben, de ez fontos, hogy ott legyen benned, és legyen erről egy látásod, hogy téged Isten mire hívott el, és hogy az eljövendő dicsőségben milyen örökségben lesz részed. Ez nagyon sokszor erőt fog adni. Ha megnézitek például, amikor Istvánt megkövezik, ő neki mi volt az utolsó szava? Látja, megnyílt eget, és meglátta Jézusnak a dicsőségét. Ő neki ez volt az, ami miatt nem tagadta meg a hitét, ami miatt végig kitartott, vállalta a mártíromságot is Krisztusért, mert ő az eljövendő dicsőségre tekintett. De ha ez nem lett volna ott benne, akkor, ahogy is ezt tudjuk az egyház történelmből, hogy és nagy viták is voltak ebből, hogy a komoly üldözések voltak a római birodalomban, akkor némelyek megtagadták a hitüket, megtagadták Krisztus, mert nem volt bennük ez a fajta elkötelezettség, nem volt bennük ez a szilárd, kristálytiszta látás, hogy képes vagyok mindent letenni és odaadni Krisztusért, hogy az eljövendő dicsőséget megnyerjem. Tehát a látás, amikor ez megvan, akkor elkezdett Isten szerint látni a dolgokat. Ki az, aki nem hívő családból tért meg, mondjuk világból tért meg? Mielőtt megtértetek, hogy gondolkoztatok az egyházról, a gyülekezetről, a papokról, a lelki pásztorokról? Igaz? Fúj, a pénz, meg minden, a biznisz, meg csak etetik az embereket, meg butítják, meg a nyugdíjasoknak való ez a dolog, meg ilyenek. És akkor megtértél, találkoztál Jézus Krisztussal, mi történt? Megváltozott a látásod egyből. Találkoztál Jézussal, Már nem idegen közeget láttál magad előtt, hanem testvéreket láttál. Elkezdted másképp látni a gyülekezetet, másképp látni az igehirdetést, másképp látni a dicsőítést, másképp látni mondjuk egy imádkozást, vagy egy tanácsadást. Miért? Mert megváltozott a látásod. Ez az első, amivel szembesül az ember, hogy Isten elkezdi a látását megváltoztatni, a korábbi gondolkodásmódját, és ez egy sokszor egy egész életen át tartó folyamat, ahogy Róma 12-ben olvashatjuk, hogy változzatok el értelmetek megújulásával. Mindig szükség van arra, hogy a gondolkodásmódjunk Isten gondolkodásmódjához igazodjon. A 2 Péter 1.9-ben olvashatjuk azt, hogy ezt érdemes is felolvasni, ezt inkább felolvasom. Amikor Péter apostol a különböző reménységünkről, illetve elhívásunkról beszél, akkor visszautal a megtérési történetünkre, és azt mondja, 2 Péter 1.9-ben, mert akikben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejkezett a régi bűneiből való megtisztulásról. Tehát az embert visszavihet egy ilyen szellemi vakság állapotába, nem a üdvösség előtti állapotban, hanem egy szellemi sötétség léphet fel, amikor elfelejkezik arról, hogy Jézus Krisztus hogyan és milyen módon szabadította meg őt. Ha elfelejti azt, elmulasztja annak a tudatát, hogy őt valamikor Jézus Krisztus megváltotta, vérével megvásárolta, beépítette egy gyülekezetbe. Amikor valaki erről elfeledkezik, erről a fajta első dologról, akkor jön az, hogy az illető vakká válik, és nem fognak azok a jó dolgok beteljesedni az életében, amelyeket Jézus Krisztus megígért neki. Úgy is lehet ezt fogalmazni, hogy egy koldus mentalitása lesz az embernek. Amikor Jézus például Jerikón megy keresztül, meggyógyítja a két vakot, és ők pont azért voltak koldusok, mert nem volt látásuk. És sok ilyen hívő ember van, aki gyakorlatilag koldusként él egy gyülekezetben is. Nem csinál semmit, nincsen látása a szolgálatról, nincsen látása az elhívásáról, nincsen látása a gyülekezet szerepéről tulajdonképpen, és ilyen koldus mentalitása van. Eljár a gyülekezetbe, itt vagyok vasárnap, esetleg elmegyek házi csoportra, de csak fogyasztóvá válik, mert nincsen látása a dolgokról. Ez mind akkor szokott bejönni, hogyha valamilyen sötétség kerül a szem elé, és valami elhomályosítja ezt a dolgot. Ne legyünk ilyen koldus mentalitásúak. És a Jelenések 2.4-ben olvashatunk arról, hogy a említett efézusi gyülekezetek mi volt a legnagyobb problémája? Hogy elhagyta az első szeretet tüzét. És elhagyták ezt az első kapcsolatot Jézus Krisztussal, az első szeretet tüzét, az ismerkedésnek a tüzét, amikor valakinek az életébe belép Jézus Krisztus, a Szentlélek elkezd rendet rakni, amikor valaki ezt az első szeretetet, Istennek a szeretetét elfelejti, akkor nagyon könnyen eljön az az állapot egy gyülekezet életében is, hogy kibillen a gyertyatartó, mert sok mindent fognak csinálni, de ha Isten szeretete kiszorul egy gyülekezet életéből, az a gyülekezet szellemileg meg fog halni. Ahol nincs Isten szeretete, azt a gyülekezetet előbb-utóbb a belső harcok, konfliktusok, problémák fel fogják számolni. Egyedül Isten szeretete az, ami képes arra, hogy helyrehozza a kapcsolatokat, begyógyítsa a sebeket, a tönkretett dolgokat helyreállítsa, és a személyes életben is egy kiegyensúlyozott hívő életet tudjunk ezáltal majd élni. Hát ez az első és legfontosabb látás a megtéréssel kapcsolatban, és még csak zárójelbe jegyzem meg, hogy fontos, hogy a megtérés kapcsán egy egészséges identitásod is legyen. Már nagyon sokat használják, különösen a Maslow-i piramis elvén, hogy a negyedik szint az önbecsülés szintje, Crabb, Dobson és társai ezzel kapcsán írnak könyvet, ami egyébként sok humbukot és hazugságot is tartalmaz, zárójel bezárva, hogy az önbecsülés a Biblia alapján nem azt jelenti, hogy te milyen kiváló vagy, hanem azt jelenti, hogy Isten mit végzett el benned, és Isten hogyan lát téged Krisztusban. Ez az igazi bibliai önbecsülés, amikor nem az emberek véleményétől függsz, nem azért kácsing az, hogy most hányan fognak megdicsérni egy szolgálat után, vagy hányan fognak lájkolni a szolgálatodat, hanem azért, mert van egy egészséges identitásod Krisztusban, hogy bármi történik, én Jézus Krisztushoz tartozom. Mindentől függetlenül. Ez az egészséges önbecsülés. Ez nem fog téged belevinni, ez megtart téged, alázatban fog tartani, nem fog a kevésségbe, a felfoglalkodásba és a gőgösségbe belevinni, mert van egy egészséges identitásod. Mikor szokott probléma lenni? Amikor valaki nem a tiszta evangéliumot hallja. Hall mondjuk egy jóléti evangéliumot, egy gyógyulás evangéliumot, egy hipergrész evangéliumot, stb. És szembesül azzal, hogy nem működnek az életében a prédikátor által hirdetett dolgok. Miért? Mert nem igazság. De az egészséges identitáshoz szükséges, hogy a tejnek italával, az egészséges bibliai tanítással legyen felszerelve Istennek az embere. Majd egy kicsikét még fogunk erről a látásról, majd az ószövetségi történetek kapcsán beszélni. Nézzük Pál apostolnak a életét egy kicsit. Ez egy központi igevers az élete kapcsán. Itt Agrippa király előtt van, mielőtt Rómába szállítják a kihallgatásra, és a következőt olvashatjuk itt. A megtéréséről beszél. Én pedig megkérdeztem, ki vagy uram? Az úr pedig ezt mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgává és tanúvá rendeljelek téged, arra nézve, amiket láttál, és amíg miatt még meg fogok neked jelenni. Megszabadítalak téged ettől a néptől és a pogányoktól, akik közé küldelek, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Hogy a bennem való hit által bűneik bocsánatát vegyék, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Nagyszerű igék, igaz? Pálnak a komplett élete benne van. Ha megfigyelitek, az első és legfontosabb, hogy amikor Pál apostol megtér a damaszkuszi úton, akkor Jézus először nem tárja fel ezeket a dolgokat előtte, hanem csak annyit mondod, hogy menjen el Anániáshoz, majd később kapja meg ezeket a kijelentéseket Pál apostol. És itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy függetlenül attól, hogy ki mikor tér meg, Isten az előéletét abból a szempontból már számon tartja és terelgeti, hogy később majd hogyan fogja tudni az ő munkájában használni. Úgy is lehetne ezt fogalmazni, hogy amíg megtérsz, vagy mielőtt megtérsz, nem biztos, hogy úgy kell tekintened a régi életedre, amiben nem voltak jó és hasznos dolgok, mert majd lehet látni, hogy nagyon sok mindent Isten fel fog tudni használni a megtérés utáni életedben. Pál apostolról tudjuk, hogy legalább egy 3 egyetemi diplomával rendelkező farizeus rabbi volt, a legmagasabb szintű egyetemi tanokmányokkal rendelkezett, gyakorlatilag kívülült ott az egész ószövetségi szentírást, héberül vagy arámul, ez teljesen mindegy, ismerte a Septuagintát, perfektül beszélt ógörögül, és nagyon sok dolgot tanult a Gamáliától, és ezeket később Isten felhasználja az életében, hogy a munkáját végezze. Például Gamáliáltól tanulta meg azt, hogy tisztelni kell a nőket. Gamáliáltól tanulta meg, hogy a diaszporában lévő zsidóknak például levelezést hajtottak végre, többek között ő is ezt tette, és a pogányok felé is sokkal engedékenyebb volt Gamáliál, és ezt a fajta szemléletet Pál apostol is átveszi. Csak a egyensúlyt látni kell a dologban, hogy ezek nagyon fontos és jó dolgok voltak, de mindig az első volt Pál életében Krisztus. A Filippi levélben azt mondja, hogy Krisztusért kárnak és szemétnek ítélek mindent. Hozzá képest minden más csak kár és szemét. Az eredeti szöveget most nem idézem. Tehát Pál apostol kap egy világos látást, és itt azt mondja neki az Úr, hogy szolgává és tanúvá rendelt, arra nézve, amiket láttál, és még meg fogod neked jelenteni. Tehát Pál apostol kapott egy csomagot, hogy el kell neki menni a pogányok közé, királyok és uralkodók előtt majd hordozni kell az ő nevét, és még pluszban, hogy szenvedni is kell Jézus nevért, ez volt az áfa a szolgált ajándék mellé. És azt lehet látni, hogy Pál apostol rengeteget szenvedett az életében, nagyon sokat küszködött, de az élete végén azt tudja mondani, hogy nem volt engedetlen a mennyei látás iránt. Ha most tudjuk, hogy Pál apostol kb. Olyan 34 környékén tér meg Krisztus után, Agrippa előtt kb. 58-59-ben van, ez azt jelenti, hogy 24 év, amíg Pál apostol kapja a kijelentést és beszél Agrippával, vagyis Pál apostolnak ezt a 24 évét az a látás határozta meg, és arra a látásra állt be az élete, amelyet Isten elhívta. És nem tekintette elvesztegetett időnek azt a 8-9 évet, amit valamikor Tarzusban tört, mielőtt majd Antiókiába elhívja Barnabás, és azonnal, miután böjtöltek és imádkoztak, el is indulnak erre a szolgálatra, mert hogy láttátok az igéből, Pál apostolt Isten erre hívta el, hogy a pogányok világosságává legyen, hogy mit csináljon a sötétségből az embereket, kivigye a világosságra. Hogy az emberek a szellemi lelki vakságból, sötétségből kikerüljenek, és átkerüljenek az Isten királyságába. És a látásban, hogy mondtam, az is benne volt, hogy sok nélkülözés, szenvedés, 1 Korintus 11-et elolvassátok, akkor látni fogjátok, hogy hány szó volt bebörtönözve, megverve, megkövezve, hajótörés, mindenféle probléma érte őt. Itt egyébként nagy áldás volt, mert a rabbinikus tanítás szerint minden apának kötelező volt a fiát megtanítania úszni. Hát ő Pál apostolnak ezért nem volt probléma, hogy a tengeren hánykolott, mert elég jó úszó volt. Nyilván nem egy világbajnok, de arra szüksége volt, hogy ezt sikeresen túlélje, ugyanis a holttest, hogyha te valaki nem tud kiúszni a tengerből és megfullad, temetetlenül hal meg, az a zsidóságban elég komoly problémát jelentett, ha nem volt holttest. Ezért is mondja Jézus, hogy a malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, az még mindig jobb. Na erre a fajta halálozásra utal ebben a történetben. Tehát 24 év volt, amire Pál apostolnak az életében ez a látás végbe ment, és emlékeztek, mikor Timóteushoz írt második levélben írja az élete végét, akkor mit mond? Ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Nyugodtan meghalok. Amire Isten elhívott, amire Isten beállította az életemet, nyugodt szívvel azt tudom mondani, hogy Uram, elkészültem. Itt vagyok. Most már megyek. Ez volt az én elhívásom, ez volt az én szolgálatom, és nyugodtan vigyél magaddal. Korábban már a Filippieknek is írja néhány évvel korábban, hogy szeretnék elköltözni és Krisztussal lenni, mert mindennél jobb, de mivel van még munka, ezért azért itt is kell maradni, és Pál maradéktalanul végig be tudta tölteni a küldetését. És nézzétek meg, hogy Jézusnak is tulajdonképpen hány év volt a küldetése? 3 év volt, 3,5. Pál apostolnak 24 év volt. Valakinek a hívő élet egy maratoni futáshoz hasonlít, hogy lefut 42 kilométert, valakinek csak egy 100 méteres sprint. Voltak olyan mártírok, hogy megtértek, és a következő héten már az oroszlánok lakmároztak belőle, mert neki ez a kis 100 méter adatott meg. Értitek? Ez az, hogy valaki látással rendelkezik, meg Isten nagy ígéretekkel áldja meg, az nem jelenti azt, hogy ebben nincsen nehézség, nincs harc, nincs nélkülözés, nincs kihívás. Nem kell megfizetni az árát annak, amire téged Isten elhívott. De a Biblia ezért bátorít bennünket arra, hogy mindig az eljövendő megjutalmazásra tekintsünk, és Pál is ezért mondja, szintén ebben az idézet igeversben, hogy eltétetett nékem az igazságnak a koronáját. Én rám jutalom fog várni. És akik készek és képesek ezeket a világi dolgokat háttérbe szorítani Isten felülről való elhívásának a jutalmáért, azokat Isten nagyon gazdagon meg fogja áldani. Ezt nem azt mondom, hogy most mindenkinek nagy szenvedései lesznek, nagy problémái lesznek. Ahogy mondtam, ez nagyon sokszor ajándéktól, elhívástól is függ. Pálnál azért látjuk, hogy most belegondolunk, őszintén nem kevés munkát végzett, igaz? Most megnézzük, hogy sokszor egy gyülekezet 20-30 év alatt plántál 2-3 gyülekezetet. Pál apostol csak az első 2,5 év alatt létrehozott legalább 6-7 gyülekezetet Barnabással együtt. Tehát teljesen más volt az elhívás, más volt a látás, más volt a kenet, és más volt az ajándék. És ami kulcsfontosságú, hogy mondtam is, hogy Pál apostol nem volt engedetlen. Végig kitartott, engedelmes volt, hogy az a látás, amit Isten a szívébe helyezett, ami megjelent neki látomásban. És ha megnézitek az életét, amikor például Korintusban van, nagyon nehéz a misszió munka, akkor Jézus mit csinál? Ismét megjelent neki. És azt mondja, hogy ne félj, mert sok népen van ebben a városban. Ott egy olyan görög igeidő szerkezet van, hogy szó szerint úgy kellene visszafordítani, hogy Pál, ne félj tovább. Ott egy folyamatos jelenidő volt, hogy Pál apostol benne élt a félelembe, és félő volt, hogy esetleg megakad a munka, vagy Pál apostol valami jóváltehetetlen hibát okoz az elhívásával kapcsolatban, és akkor mit tesz Jézus? Odáll mellé. Miért? Hogy a látását meg tudja teljesíteni. Odáll mellé, és még egyszer megjelenik neki. Aztán, mikor Jeruzsálemben van, és elfogják, akkor mi történik? Jézus mit csinál? Megint megjelenik neki. És mit mond neki? Ne félj, Pál, mert a császár elé kell állnod, és én meg foglak védeni. Értétek, amikor valakinek Isten a szívébe elhelyez egy ilyen látást, a szellemébe bele van égetve az elhívás és az ajándéka, akkor Jézus azt mindvégig támogatni fogja. Mindvégig ott lesz mellette, ha engedelmes. Ha Pál nem lett volna engedelmes, és azt mondja, hogy Agabusz prófét, amikor megkötözi a kezét, hát akkor nem megyek Jeruzsálembe, itt van egyébként Ciprus vagy Kréta sziget, ott egy vityilóba eléldegél én még ezt a 10-20 évet, és akkor minden rendben van. Nem. Krisztusért is kész vagyok meghalni, ha fel kell mennem Jeruzsálembe. Mert tudta, hogy neki van egy ajándéka, van egy elhívása, és van egy Istentől jövő látása. És nincs boldogabb hívő ember annál, aki megérti ezt a látást. És ez a látásért érdemes imádkozni, érdemes küzdeni, érdemes harcolni. Ahogy mondtam, lehet, hogy valakinek nagy dolog, valakinek esetleg kisebb dolog, de fontos, hogy rendelkezzél egy látással. Mert akkor nem leszel céltévesztett, nem lesz koldus mentalitásod, és kristálytisztán fogod látni, még ha nehézségek és harcok is lesznek, hogy Isten hogyan és milyen módon fog benneteket vagy minket vezetni. Nézzük meg akkor néhány ószövetségi történetet, amennyire időnk van. Az egyik ilyen történet a Hágár és Iszmájel története, a ábrahámi történetből. Tudjuk, hogy Ábrahám, amikor Sárával lemennek Egyiptomba, különös kalandok után, magukkal hoznak egy szolgálónőt, akit Hágárnak hívnak, és mint tudjuk utólag az üsttörténelemből is, hogy elég komoly problémák forrásává vált ez a nőszemély. De amikor az első konfliktusba kerül az úrnővel, és elmenekül a otthonából, akkor olvashatjuk az 1 Mózes 16-13-ban, és Hágár ekkor jelenti ki ezt a nagyon fontos igét, 1 Mózes 16-13, és nevezte Hágár az Úrnak nevét, aki ővele szólt, te vagy a látomás istene, mert mondta, avagy nem ezen a helyen láttam a látomás után. Itt az élrai kifejezés van. Vagyis az első kijelentés Istenről a Hágár részéről, ami egy tulajdonságára utal Istennek a mindenhatóság után, az, hogy Isten a látásnak az istene. Hát Isten az, aki maga is látás hordozó, ezt Jézus életéből is tudjuk. Tudta, hogy miért kente fel őt az atya, milyen szolgálati elhívása volt. Erről korábban szolgáltam már a Lukács igék alapján is. De Isten itt megjelenik Hágárnak, és Hágár életében egy olyan megtapasztalás jön be ebben a helyzetben, ami majd a későbbi történetben, amiről itt szó lesz majd az 1 Mózes 21-14-19-ben, nagyon nagy segítséget tudott nyújtani. Ezért is fontos nekünk tudatosítani azt, amikor valaki esetleg olyan problémákkal küzdik, hogy őt Isten nem szereti, vagy nekem nem fog látást adni, vagy nekem nincsen hívásom, hogy Isten élroi, ő az, aki látást ad nekünk. Isten a látás istene. Nem fogja megvonni tőled az üzenetét és kijelentését. Az, hogy ezt mondom, képekben kapod meg, egy igény keresztül kapod meg. Én kaptam igeverset is, kaptam látást is, kaptam profétai kijelentést is. Számtalan olyan dolog van, amire Isten meg tud téged szólítani. És még egy érdekesség ezzel a látással kapcsolatban, hogy ez egy olyan dolog, amikor nagyon nehéz helyzetben vagy, valami krízisben, vagy akár szolgálatod kapcsán, vagy bármi kapcsán, az mindig eszedbe jut. Nem tudom, életeteken már át élet, hogy tudjátok, mi a szolgáltatok, vagy valami, jött egy nehézség, és akkor majdnem mindig, vagy sok esetben ez jutott eszetekbe. Hogy most azért fogok kitartani, vagy ezt azért nem tehetem meg, mert Isten engem erre hívott el. És ezért nem fogom ezt tenni, vagy azt nem tenni, mert Isten engem teljesen mással bízott meg, és mással ruházott fel. Nézzük meg ezt a 1 Mózes 21-et. A 13-14 éves Izmaelről van szó, és amikor megszületik Izsák, akkor el kell menniük a háztól. Ezt olvashatjuk. Fölkelt azért Ábrahám jó reggelt, és kenyeret, meg egy tömlő vizet adott Hágárnak, föltette azt, és a gyermeket annak a vállára elbocsátotta. Ő pedig elment, és bújtosott Beer-Seba pusztájában. Elfogyott a víz a tömlőből, ezért letette a gyermeket egy bokor alá, és elment, leült által ellenében, mint egy nyíllövési távolságra, mert nem akarta látni, amikor a gyermek meghal. Leült tehát, felemelte a szavát és sírt. Meghallotta pedig Isten a gyermek szavát, és kiáltotta Isten angyal az égből Hágárnak, és ezt mondta neki, mi lehet téged, Hágár, ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermek szavát ott, ahol van. Kelj fel, vedd a gyermekedet, visel gondját, mert nagy néppé teszem őt. És megnyitotta Isten az ő szemeit, és látta, hogy egy vízforrás van ott, odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermeknek. Nagyon érdekes történet. Nézzük meg, milyen tanulságok vannak ennek kapcsán bennünk. Az első és legfontosabb, amit látunk, hogy ebben egy kritikus helyzetben elfogyik a kenyér és a víz. Hágár a pusztában van. Egyébként ez egy arab kifejezés, a hijra szó is ebből származik arab nyelvben. És ott bújdosnak a pusztában, elfogyik minden, és Hágár leteszi a gyermeket egy bokor alá, ő arrébb megyen, hogy ne lássa, hogy a gyermek a exikózis következtében meghal. És amikor elkezd sírni, akkor, és a gyerek elkezd kiabálni, akkor Isten természet fölötti módon avatkozik be a történetbe. És mi volt az első, amit meg kellett látni a Hágárnak? Hogy van forrás. Ez a látás mentette meg őket attól, hogy elpusztuljanak, és ott halljanak meg a pusztában, és azok az ígéretek, amelyek korábban Izmaelnek is adattak, hogy nagy népé teszi őt Isten, nehogy meghiúsuljanak. Ugyanaz, mint Pálnál. Istennek van egy elhívása, Istennek van egy áldása, van egy terve, és hogy ez nehogy meghiúsuljon, Isten hoz egy látást, és megoldja a helyzetet. Ez így működik, amikor valakinek az életében belép Isten természet fölötti módon. És nagyon érdekes az is, hogy amikor Hágár sír, és a fiú kiált, Isten mit hallgat meg? A fiú kiáltását. Nem Hágár sírására figyel fel, hanem a fiaknak a kiáltására. Ez nagyon lényeges. Ha nincsen látásod, ha problémád van, kiálts az Úrhoz. Mi is fiak vagyunk Jézus Krisztusban, igaz? Az Atyának az ígéretével rendelkezünk, birtokosai vagyunk az eljövendő örökségnek, éppen ezért kiáltsunk. Ha nincs látásunk, kiáltsunk, hogy el fogunk veszni, Uram. Sok keresztény közösségben elfelejtik ezt a típusú imádságot, hogy néha kiáltani is kell, egyébként a zsoltárok tele vannak vele. És a szituációt igazából az oldja meg ebben a krízisben, hogy Isten ad egy forrást. És nekünk mi a forrásunk? Jézus Krisztus. Hát azért mondtam, hogy a megtéréskor az első, amit látnunk kell, amivel szembesülnünk kell, mikor az élet pusztájában vagyunk, és halálra vagyunk ítélve fizikális értelemben, szellemi értelemben pedig halottak vagyunk, hogy Isten támaszt nekünk forrást. De ez meg kell látnunk, ez meg kell, hogy nyíljanak a szemeink. És ezt hozza a Szentlélek az evangélium világossága által, hogy rá tudunk tekinteni Jézus Krisztusra. Ha megnézzük Jézus Krisztus szolgálatát, mi volt az egyik legfontosabb küldetése, hogy a vakok szemeit megnyissam. És akik vakon születtek, azok ismét lássanak. Ez volt Jézus messiási küldetése, és nekünk ezért lényeges és fontos, hogy ezt a forrást felismerjük. Legyen látásunk erről a forrásról, és itt csak egy gondolatot írtam még, hogy adjunk a fiaknak. Tehát mikor valaki megtér és újjászületik, akkor mi a legfontosabb dolog, amit Pál apostol is végzett, hogy minél több embert megmentsen. Minél több embert behozzon a gyülekezetbe. És mondja az embereknek, akiknek a kim vannak a világban, hirdesse az evangéliumot, hogy Jézusban van a forrása a gyógyulásnak, Jézusban van a forrása a szabadulásnak, az örök életnek. Jézus Krisztusban van a segítség a mindennapi élet problémáira. Ezt a forrást kell nekünk hirdetnünk, és ezt a forrást kell képviselnünk. És hogy? Hogy mondta Jézus, aki hisz én bennem annak a szelleméből, a bensejéből, élő víz folyamai ömlenek, nem csermely, nem patak, hanem vízesés. Ömleni kell ennek a forrásnak. De ha nincs látásunk erről a forrásról, ha nem látjuk azt, hogy Jézus Krisztusban meg vagyunk elégítetve, akkor mivel fogjuk az embereket ellátni? Mit fogunk tudni adni az embereknek? Palackozott vizet? Vagy valamilyen gyógyvizet? Nem. Nekünk az élő víz forrásaival kell rendelkeznünk. És ezért kell, hogy látással rendelkezzünk arról, hogy Jézus Krisztusban mindent megkaptunk. Emlékeztetek az egyik zsoltára, a zsidóságban ez egy népszerű zsoltár, körtáncban éneklik, hogy minden forrásaim benned vannak. Tehát Istenben van minden forrásunk. Nem egy-kettő, hanem minden. Ha problémád van, kihez fordulsz? Mész a forráshoz, lelkileg meg vagy elégítve, akkor adjál magadból. Ha hiányzik belőled a víz, az élő víz, kérjél. És aki kér, annak Isten akárcsak a bölcsességet szemrehányás nélkül meg fogja adni. És az áldás pedig az lesz, hogy nagy nép lesz. Nem az a dicsősége Istennek, ha minél több ember megtér és újjá születik? Nem az a dicsősége Istennek, hogyha minél többen elfogadják Krisztus ingyen felajánlott kegyelmét? De ez mi kell? Az, hogy a forrással rendelkező emberek menjenek, és árasszák magukból Krisztus kegyelmét, Krisztus jó illatát, Krisztus örömüzenetét. Pál is erre lett elhívva, világosságul, a fogányoknak, a sötétségben élőknek. Ez az egyik nagy üzenete Hágár és Iszmael történetének, hogy lássuk meg a forrást. Legyen tudatába annak a szívünk és a szellemünk, hogy van egy kiaparthatatlan forrásunk, amiben ígéretek vannak, amiben garanciák vannak, amiben Isten megsegít és támogat bennünket. És ez fontos, hogy ott legyen az életünkben, és ezt nyugodtan kérhetjük bármikor az Úrtól. Aztán a kettő királyok 6.14-17-hez lapozzunk. Sok történet van, csak szemezgettem most a Bibliából, mert elég sokat ír, és ha lesz majd időtök, nézzétek meg, hogy amikor a Biblia Istennek a látásáról ír, vagy isteni látomásról ír, vagy kijelentésről, amikor valakit megáld ezzel a dologgal az Úr, akkor én csak kapásból 7-8 olyan részt találtam, ahol mindig megjelenik két kulcskifejezés. Ne félj! Pálnál is többször megjelenik, itt is megjelenik, illetve több helyen az Ószövetségben, hogy amikor Isten valakinek ad egy látást és vagy egy látomást, akkor mindig hozzáteszi, hogy ne félj! Valaki megretten az elhívásától, vagy az ajándékától, vagy éppen Isten mit akar abban a helyzetben cselekedni, és akkor Isten mindig ilyenkor azt mondja, hogy ne félj! Nem kell félned attól, amit Isten adni akar neked. Bátorítani akar téged. Ahogy mondtam, lehet, hogy nehézséggel, harcokkal, de Isten bátorítani akar téged és engem egyaránt. Nézzük a kettő királyok 6:14-17-et, és itt majd a két gondolkodáspontról egy picikét szeretnék beszélni. Akkor lovakat, szekereket és nagy seregeket küldött oda, itt az arámi királyról van szó, aki Elizeust akarja elfogni, akik elmentek éjjel és körülvették a várost, amit Dótánnak hívtak. Fölkelvén pedig jó reggel az Isten emberének szolgája kiment, és íme seregek vették körül a várost, és a lovak és a szekerek. És ezt mondta nek a szolgája, jaj, édes uram, mit csináljunk? Felelt ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és ezt mondta, ó uram, nyisd meg kérlek az ő szemét, hadd lásson. Megnyitotta az úr a szolga szemét, és látta, és íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Fantasztikus történet, nagyon sok üzenet van benne. Az első és nagyon fontos üzenet, hogy a történet Dótánban játszódik, Izraelnek az északi területén. Ez az a hely egyébként, ahol József is majd fogságba kerül a Ószövetség időben. Ennek is egy külön nagy üzenete van. De maga a Dótán szó azt jelenti, hogy kettős kút, vagy kettős forrás. Tehát Elizeus olyan helyen volt, ahol bőven volt forrás. Elizeus jó helyen volt? Jó helyen volt. Hol tartózkodott? A forrásnál. Nem csak, hogy a forrásnál volt, hanem olyan forrásnál volt, ami egy dupla forrás volt. Ami még nagyobb áldás volt, hogy Elizeus milyen kenet volt? Dupla kenet volt. Dupla kenet, dupla forrás. A lehető legjobb párosítás az egész Ószövetségben. És itt van az, amikor a kenet és a forrás találkozik. Itt szoktak történni a legnagyobb dolgok. És antiókiai gyülekezet is egy ilyen típusú találkozó hely volt, ahol nagyszerű Istennel megáldott és felkent emberek voltak, proféták és tanítók, illetve egyéb szolgálati ajándékok, és megjelent Jézus Krisztus a középpontban, és Jézus Krisztus volt ennek a gyülekezetnek a forrása. És amikor az a kettő találkozik, ahol Jézus Krisztus van a középpontban, és a látásuknak, ajándékuknak, elhívásuknak engedelmeskedő testvérek, akkor ott Isten hatalmas dolgokat tud létrehozni. Ezért fontos, hogy a forrás és a kenet ne szakadjon el egymástól, mert a mai napokban is probléma az, hogy valakik úgy kezdenek el szolgálni, hogy nincsen rá elhívásuk és ajándékuk, önjelölt proféták, önjelölt tanítók, igehirdetők, zenészek, akármi, és nincs nekik elhívásuk, nincsen kenetük a szolgálatra, míg másokkal meg az a probléma, hogy a Krisztusnak a teljességével nem rendelkeznek, és egy hamis evangéliumot hirdetnek. Mi történik? Az arám király elküldi a elit kommandót, hogy Elizeust elkapják és a nyakát kitekerjék, és a szolgája, nem tudjuk pontosan, hogy Géházi volt, vagy nem, mert a korábbi oldalakon olvashatjuk, hogy Géházi teljesen leprás lett, és valószínűleg itt már egy másik szolga van, és akkor fel kell, proféta nyugodtan aludt, ő nem szokott ilyeneken problémázni. Emlékeztetünk, hogy Pétert is úgy kell az angyalnak meglökdösni, hogy légy szíves, ébredjél már fel, meg ki akarlak szabadítani. Ő nyugodtan aludt a börtönben is. Ez a profétákra jellemző, hogy nagyon nem szoktak idegeskedni egyébként. A szolga kora reggel fel kell, és mit mond? Jaj, mi van itt? Jaj. Meglátja a kor egyik legkorszerűbb hadseregét, és hát teljesen bepánikol. Ébredtél már fel így reggel? Vagy mondjuk délbe szembesültél ilyennel? Hogy csűstől jön a baj. Telefonálnak jobbról, balról, ez a baj az autóval, történt valami a házzal, a gyerekkel, az asszonnyal, a munkahelyen baj van. Ébredtetek, vagy találkoztatok ilyennel? Mikor egy csőstől jön a baj? Na, itt mutatkozik meg az, hogy van-e látásod Istenről, hogy ő milyen probléma megoldó Isten, vagy pedig van egy szolgai látásod, aki csak a problémát látja. És el lehet dönteni, hogy egy egész keresztény életet, vagy egy egész hónapot, vagy évet végig jajgatsz és végig kiabálsz, hogy oda mész az Úrhoz, hogy Uram, nyisd meg a szemeimet, adj nekem látást, mutasd meg, hogy ebben a helyzetben te hogyan tudsz nekem szabadulást adni. Ez a nagyon nagy különbség, hogy jajgatsz, kiabálsz és keseregsz, vagy pedig oda mész az Úrhoz és kérsz tőle kijelentést, kérsz tőle látást. Uram, adj megoldást. Vagy pedig lehet jajgatni, ajvékolni, óvégatni egész évben, ez se jó, az se jó, amaz se jó, és lehet egy ilyen megkeseredett, begyepesedett, mindenféle rossz gondolkodásmódú életet élni, mert nem Isten szemével látod a dolgot, hanem egy szolgai mentalitással közelíted meg. És ha megnézitek például Elizeus is, hogy kezdte az életét, mi volt? Szolga volt. Ő volt az, aki Illésnek a kezére vizet öntött, és fel tudott növekedni Illés mellett. Fel tudott. Méghozzá olyan módon, hogy a kettős kenettel rendelkezett, mert látta Illést eltávozni, és ennek a szolgának is meg lett volna az esélye, hogy esetleg Elizeus örökébe lépjen meg. Elizeusnak lett utódja? Nem lett utódja. Hát aki ezt a vonalat végigvitte volna, akár sima kenettel, vagy kettős kenettel, Elizeus nem tudta kinevelni, mert ezek megragadtak a szolgai gondolkodásmódba és mentalitásba, a Géházi ugyebár leprás lett, ez pedig végig megmaradt ebben a gondolkodási szintben, és Elizeus nem tudott egy utódot kinevelni maga helyett, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Elizeusnak annyira volt látás az elhívására és a szolgálatára nézve, hogy amikor meghal, mi történik vele? Még a holtteste is képes volt halottat feltámasztani. Annyira átjárt őt Isten kenete, Isten jelenléte, Istennek az ereje. Tehát amikor látjuk a nehézséget és az ellenséget, akkor a látásod az, ami meg fog téged egyedül menteni. Ha arra fogsz tekinteni, mondjuk, hogy egy anyagi nehézség van a családban, hogy mennyi a bevételed, mennyi a kiadásod, elkezdesz osztani, szorozni, logikázni, akkor komoly problémába kerülsz. Ha szolgai mentalitásodban, akkor csak a problémára fogsz fókuszálni. Ha prófétai látásodban, akkor a Szentlélek által egyértelmű jönnek az üzenetek, hogy például csak a hegyi beszédre utalva, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Ha bízod Istenben, ha Istentől van egy látásod, hogy ő megígérte neked, hogy gondodat fogja viselni, akkor ennek a hitnek a mértéke szerint be fogja tölteni a szükségeidet. Ami nincs hitből, az bűn. Itt azért mondom, csak egy dolgot emeltem ki, hogy hogyan gondolkozol, amikor nehézségek vagy krízisek vannak. Isten szerint kezded el nézni a dolgot, Isten szerint kezded el látni a dolgot, és akkor lehet, hogy a hollók fognak a házad körül repkedni. Bár érdekes, mert a Héberben a holló szó, a illés történetében érdekes, mert az örábim kifejezés van, és azt mondták, hogy a biblia tudósok, akik a szobában nem szoktak kijönni, hogy ott az arábim kifejezést kell olvasni, hogy itt arabokról van szó. És akkor feltették a kérdést, hogy mutasson már valaki egy arabot, aki hónapokig etett egy zsidót. Maximum egy keresztény arab tud ilyet megtenni, de Isten természet fölötti módon is be tud avatkozni az életedbe, hogy meg tudjon segíteni téged, hogy ne éhezzél, és ne legyen problémád. Értitek? Ezért fontos az, hogy legyen profétai látásod és keneted. És amikor Elizeus megunja a jajveszékelést, meg hogy felébresztették őt a nyugodt kis álmából, akkor mit tesz? Elkezd imádkozni, hogy ennek a szolgának megjöjjön a látása. És amikor meglátta, hogy mi van a védelmükre kirendelve, akkor nagyon meglepődött. És rájött arra, hogy Elizeus miért volt olyan nyugodt, mert Elizeus meg volt győződve arról, hogy neki van egy elhívása, van egy szolgálata, volt egy világos kijelentése az életéről, és ő ennek megfelelően látta a dolgot, hogy neki még nem érkezett el az ideje, hogy eltávozzon az élő sorából. Isten meg fogja őt védeni. Egyébként körülbelül kétszer annyi csodát is tett egyébként Elizeus, mint Illés. De ahhoz, hogy a szolgának a szeme megnyíljon, mit tett Elizeus? Imádkozott. A másik ilyen fontos dolog a látással kapcsolatban, az Úrtól látást szeretnél, illetve kapnak azt az Úrtól látást, hogy imádkozzál. Imádkozhat a testvéredért is, hogyha megkér, hogy adjon neki az Úr látást, adjon kijelentést, adjon vezetést, akár a következő egy hónapra, egy évre, öt évre, vagy akár az élete végéig szóló elhívást. Az imádkozást ne spóroljuk meg. Sokszor az is probléma szokott lenni, hogy amikor egy házasságban Isten úgy szerkeszt össze a két felet, hogy a mindkét félnek az ajándékai és az elhívásai idő kell, hogy összecsiszolódjanak. Ezért is fontos imádkozni, hogy esetleg, hogyha a férj vagy a feleség nem érti meg, hogy a másik miért szolgál így, vagy úgy, vagy amúgy, hogy, és Istentől való, hogy megértésre jusson ebben a dologban, és ne legyen probléma és feszültség. Az imádsággal, a látással kapcsolatos dolgokat sok minden szempontból helyére lehet pakolni, és helyére lehet tenni. Itt még felírtam Illésnek az imáját, és az 1 Korintus, vagy a Korintus? Na, mindegy, majd ezt valahogy kivesszük. 1 Királyok 18:41-44-ben emlékeztettek rá, hogy amikor a Kármel hegyén megtörténik az istenítélet a baápapok és Illés szolgálata között, akkor utána már 3 éve nincs eső, illetve már egy húzamosabb ideje nincs eső Izraelben, és elkezd imádkozni Illés, és ő már hallja az esőnek az ógását. Világosan látja, hogy Isten most esőt fog adni. A szolga mit csinál? Elmegy 7-szer. És akkor a 7-jére is elmegy, mit lát? Tenyérnyi felhőt látok. Ajnak is pici kis semmi, hát mi az az egész? És akkor mondja Illés, hogy na, akkor most már spuri, mert most hatalmas zuhé lesz. És valóban így is történt. Itt is a szolgai látás volt, hogy én nem látok semmit. Hát az a kis picink is kezdett, mert mi az a kis pici felhőcske, mert mit beszél itt Illés, hogy 7-szer menjek oda, eznek valami viharról beszél itt nekem. Ez is a szolgai mentalitásnak a része, hogy amikor Isten mond és üzen nekünk valamit, hogy nem hisszük el. Vagy amikor Isten embere ad nekünk egy kijelentést, ad egy proféciát, mondjuk egy testvér, akkor nem foglalkozunk vele, nem hisszük el, nem vizsgáljuk meg, nem ellenőrizzük le. Ez is a szolgai mentalitásnak és a szolgai gondolkodásmódnak a része. És nagyon fontos még a látással kapcsolatban, csak még ezt megemlítem, most ezt nem fogjuk részletesen végigvenni, hogy amikor a látásod meghatározza egy pillanatnyi döntésed, akár az egész életedet, vagy a családodnak a helyzetét, vagy a társadalomnak a helyzetét, emlékezzetek rá, hogy amikor Izrael ott van az ígéret földjének a határán. Kiválasztanak 12 stramlegényt, hogy szépen elmentek, és mélységi felderítést fogtok végezni Kánaán területén. És mi történik? Elmennek, megnézik. Mi a válasz? Minden nagyon jó. Akkor a szőlők vannak ketten, hozzak őket a vállunkon, meg minden. Igen, ám, de van egy kis baj. Hát, na mi az a probléma? Az egyik probléma az volt, hogy láttunk anákokat, meg anákfiakat, meg még nagyobb anákokat láttunk, és olyanok voltunk a szemükben, és el is hittük, hogy olyanok vagyunk, mint a sáskák. Egy olyan rossz látással rendelkeztek saját magukról, egy olyan népnek a megbízott vezetői, akik átélték a Vörös-tengeri átkelést, a fáraó seregének a pusztulását, átélték a mannákat, átélték a fűrjeket, átélték a sziklának a kettéhasadását, átélték a gyógyulásokat, a poklosságot, rengeteg mindenen átmentek, keresztül mentek, sok győzelmet átéltek a pusztai harc során, és akkor meglátják ezeket a nagy óriásokat, akkor olyan rossz döntést hoznak, hogy egész Izraelt egy 40 évig tartó pusztai vándorlásra kényszeríti. Egy egész generáció sorsát határozta meg ez a 10 ember, mert rosszul gondolkoztak Istentől, rossz volt a látás önmagukról, és rossz volt a látások Isten elhívásáról és ígéretéről. És mindössze 10 ember volt, gondoljatok bele, 10 ember rossz döntése 40 évre meghatározta egy népnek a jelenét és a múltját. Ne engedd, hogy egy rossz látás rossz helyre, rossz döntésekre kényszerítsen. Elvigye az életedet, a szolgálatodat, a családodat. Ne engedd, hogy kibillentsen bármi is az Istentől jövő ígéretekből. A világ nagyon sok mindent ígér. A világ nagyon sok mindent csábítja ma a hívőket is. Rengeteg kísértés van, rengeteg harc van, és mind arra irányul, hogy ne fúzd meg a pályát. Hogy ne tudd elmondani életed végén azt, hogy azt a nemes harcot megharcoltad. Lehet, hogy egy kis dolog volt, lehet, hogy tényleg egy úgymond egyház történelmileg is jelentős dolog volt, nem lehet mindenki egy Calvin, nem lehet mindenki egy Luther vagy egy Pál, de a magad helyén, a munkahelyeden, a családban, a gyülekezetben nagyon értékes vagy, és mindenki értékes, aki Isten gyermeke, független attól, hogy milyen képességekkel és ajándékokkal rendelkezik. De ez fontos, hogy ezt a látást ragadd meg, és ne engedd el. Engedd, hogy Isten kibontsa benned ezt, akár most, akár a közeljövőben. Ha még nincs látásod, akkor imádkozz azért, hogy Uram, mire hívtál el, mi az ajándékom, mi a szolgálatom. Adjon neked az Úr kijelentést, bármilyen formában, amilyen módon vevő vagy erre. Isten a maga módján fog neked majd erre válaszolni, meg fogja neked adni ezt a kijelentést. És végezetül két igeverset szeretnék buzdításul, illetve bátorításul mondani. Lukács 9.62, és mondta neki Jézus, valaki az eke szarvára vette a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten királyságára. Ez egy nagyon hangsúlyos tanítása Jézus Krisztusnak, hogy mikor valaki elkezdi az újjászületés által az életet, odaszánja az életét Krisztusnak, ne nézzen hátra. Sok embernek az a jövője, hogy meghosszabbítja a múltját. Nem szabad ilyet csinálni. Amikor megtérsz és újjászületsz, Isten lezár egy dolgot az életedben, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Ne nézz hátra, amikor nehézség van. Izrael is mindig ezt tette. Ó, Egyiptom, a hagyma, de finom volt az, amit ott éppen a fáraó konyhájára kaptunk. Mindig visszatekintettek ők is, meg is lett ennek a gyümölcse. Ne tekints vissza. Rátetted az eke szarvára a kezét, hajrá! Filippi 3.14, azt mondja Pál, de egyet cselekszem, azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekifeszülve, célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Pál is mit tett? Rátette az eke szalvára a kezét, azt mondta, ami a hátam mögött van, azt elfelejtem, az tornó. És ez akkor is igaz, hogy ha már megtértél, és bejöttek rossz dolgok az életedbe, megvallottad őket, rendezted az Úrral, azokat is felejtsd el. Isten a tenger mélyére veti a bűneidet, ha megvalljuk bűneinket, a hű és igaz és megbocsátja, mindig tiszta lappal tudunk kezdeni, és igaz, hogy a sátán majd lehet, hogy ezzel fog kísérteni vagy vádolni, de tudd azt, hogy te ezeket a dolgokat rendezted, szellemileg tiszta vagy ezektől a dolgoktól, meg kell harcolni a hitnek a nemes harcát. És kívánom azt nektek, hogy valamennyien vegyük észre, vagy lássuk meg azt, hogy milyen elhívásunk van, milyen jutalmunk van, fussunk e felé célirányosan, ne engedjük, hogy bármi a nézők közé vagy a füves pályára szalajtson bennünket, amikor a hit versenypályáján futunk, és legyünk valamennyien győztesek. Amen.